Zsótér Sándor hosszú évek óta dolgozik együtt Ungár Júlia fordító dramaturggal és Ambrus Mária díszlettervezővel, akik ebben a marosvásárhelyi előadásban is részt vettek. Hauptmann 19. század végi eredeti szövegét, a jobb értelmezés véget újra fordították. Zsótér Sándor egyébként általában szeret Ungár Júlia fordításaival dolgozni, a szöveg érthetőbbé, mai értelmezési rendszerünkhöz közelebbivé válik. Az előadásba becsempészett nyelvi és képi bravúrok mindenképpen gazdagítják és színesebbé teszik a marosvásárhelyen színre vitt patkányokat. A néző egy hatalmas barokk díszlettel találja szembe magát, amelyet a római Il Gesù templom freskói ihlettek. Ez a barokk háttér, amely ugyanakkor színpadként is funkcionál, erőteljesen meghatározza az előadás képét és hangulatát. Itt hangzanak el a produkció alapját képező színházi viták, és a freskó jelenetekbe ágyazva zajlik a történet, hétköznapi szövevényes része is. Egy asszony tragédiája, aki bármit megtesz azért, hogy gyermeke lehessen. A díszlet jelzésértékű, az elmúlást és a hitvilágot is jelképezi. A patkányok tragikomédia. Ennek megfelelően nevetünk bizonyos helyzeteken, a tragédia súlyosságát azonban mindvégig érezzük. És noha több mint 100 évvel ezelőtti szövegről van szó, annak aktualitása mit sem változott. Még a színházi viták és eszmék is, mintha ismétlődnének. Zsótér Sándor rendezővel beszélgetünk. Az első impresszióból indulok ki, amikor a közönség bemegy, és egy hihetetlenül erős és ütős díszletet lát, és utána következik egy hihetetlenül erős és ütős szöveg, hiszen szövegcentrikus nagyon ez az előadás. Ellenben csak ott van ez a nagyon erős díszlet, ami bizonyos szempontból ezt ellensúlyozza, de ha már szövegről kérdeztem, arra lennék kíváncsi, hogy ez mennyiben alakult át ez a 19. század végi, 20. század elejé szöveg, mert átalakult. De hogyan alakította ön át?
A dramaturg Ungárral együtt egy. Én nem tudok profi németül, pedig tanultam sokat, ő tud. Akkor kezünkbe vettük ezt a szöveget, akkor is látszott a megoldhatatlansága. Akkor létezett Háj Gyula fordítása, már Magyarországon Csorba Győző fordítása. És miután ez szinte olvashatatlan, még németül tudóknak is, mert Hauptmann szándéka szerint, aki egy vad naturalista szerzőnek, nem annak indul, de akkor egy bizonyos ideig nagyon vadul eme programpontok szerint alkotott. Szándékában állt az összes nagyon-nagyon sok nyelvjárást beépíteni. Tehát Berlinben élők sem értették egymást, mai napig nagyon sokfajta németet beszélnek Németország szerte. A svájci német nem érti, a bayerisi németet, a osztrákok is németet beszélnek, de másképp beszélnek németul. És miután roppancsuk társadalmi osztály, elég széles a spektrum, a lengyel menekült cselédlányoktól a színigazgatókig, ezért kemény fába vágja a fejszét, aki ezt magyar nyelven át akarja adni, és miután ilyen tájnyelvet nem akartunk erőszakolni, ezért inkább, hát nem tudom, hogy mentünk tömören, de mégiscsak lényegre törően át tudjuk adni ezeknek az embereknek a gondolkodásmódját. Tehát a nyelvi struktúráját megragadni, ki milyen sorrendben beszél, hogy hagyják ki a névelőket, a jelzőket. Tehát, hogy ebből valamit át lehessen adni. Szerintem még nem született meg, aki igazán át tudja adni. Aztán Parti Nagy Bajos is lefordította Magyarországon egy előadásra. Ő a saját nyelvi bravúriaival próbálta ezeket a problémákat megoldani. Tulajdonképpen majdnem megoldhatatlan. Nekünk így sikerült.
De azért bravúrokat önök is becsempésztek.
Van egy-két játék, de az ilyen szellemesség. Akkor az embernek úgy jön. De nem akart akkor sem a napi politikára reflektálni, vagy ilyen típusú kiszólásokkal nem akart rendelkezni. Tehát Otto Bismarck neve ugyanúgy elhangzik. Tehát, hogy tudjuk körülbelül, hogy mikor vagyunk. Valahogy furcsa módon nem kell tudni a nézőknek, hogy bizonyos mértékig Hauptmann, illetve egy periódusában, hát aztán túlzás lenne, hogy kokettált a nácikkal, inkább csöndbe maradt. De az egyik szereplő mégiscsak mindenek előtt valahogy a német megújulásról kezd el papolni. Miért van szüksége a szintiszta német ember húsra? Tehát egészséges német gyerekeknek kell születni. Csalást nem csináltunk, azt hiszem.
Nem, ez színesíti végül is, de ön szereti is újra fordítatni a saját szája íze szerint?
Például, nem, ez amíg nem, azután, hogy ezt 22 évvel ezelőtt csináltuk, és utána indult el ez, hogy nagyon keményen dolgoztunk együtt szövegeken, nagyon sok Brecht darabot csináltunk. Aztán van egy ilyen kifejezés, de nem jut eszembe, hogy úgy kedve lesz hozzá az embernek, tehát, hogy kedve is lesz, meg mondjuk sokkal több munka, de inkább talán hasonlít egy bányász munkájához, mármint úgy értem, hogy hát megérteni a legpontosabban, hogy mit írtak oda. Nagyon jó magyar fordítók vannak, de főleg a régebbi daraboknál hát szeretnek még ezt-azt hozzáírni. Tehát picit kicsipkézik a szöveget, vagy még azt is odaírják, ami nincs odaírva. És akkor egy picit romantikus lesz egy csomó szöveg, ami ott nem szerepel egész egyszerűen.
Kihívás ön számára a patkányok, hiszen már volt egy patkány rendezése. Miért jött ez most akkor újra elő?
Hát a társulat miatt, hogy sok emberrel tudjak dolgozni, biztos volt benne egy félsz is, hogy valami, nem is 22 év, azért ez nagyon sok, azóta rendeztem 100 előadást, tehát hogy bizonyos dolgok eleve nem élnek bennem, de hát egy iskolába csináltam 20 éves fiatalokkal, 0 forintból, nem lehet összehasonlítani. Érett, felnőtt színészekkel dolgozom, akik a szerepkorával rendelkeznek a gyerekek. A fiataloknál ott ez teljesen más, mert néha valami jobban felcseng, mert egy gyerek mondja egy 50 éves ember szövegét, de más meg nem történik meg, mert nincs emberi tapasztalat. Tehát itt meg azért mindenkinek van emberi tapasztalata már.
És azt hiszem, ehhez a szöveghez kell is, ez nagyon sokrétű ez a szöveg. Tehát, és nagyon sok sík is van ugyanakkor. Az előadásban mindig fedez fel újat és újat?
Persze, hát az adja törtem őket, ez a szörnyű. Tehát, hogy én nekem az, hogy most a Berekméri játsza a főhősnőt, a Jonnét, hogy a férje nem 20 éves, hanem 40. Tehát, hogy korosztályok vannak, és ez teljesen másképp hangzik a szájukból, és másképp is gondolok egy csomó mindent. Van, ami biztos beragadt a fejembe, de azt is sokkal, azt hiszem, részletezőbben, cizelláltabban vagy összetettebben látom, meg hát ezt a nagyon különböző embercsoportot nekem össze kell raknom. És akkor ahhoz képest, hogy ki tud még bonyolultabb rétegeket megfogni ebben. Tehát ez egy parci munka. Nem lehet összehasonlítani.
Hogyan tudod úgy dolgozni a színészekkel, hogy ők ezt meg tudják érteni, vagy nem tudom, hogy át kell-e éljék, de ott legyen zsigerükben?
Hát így, az a dolga, tehát hogy nem az a dolga, hogy a sápítozzon vagy érzelegjen, de ez ott egy ember, hát egy embert meg kell mutatni. Ez a szakmájuk. És miután mindannyian vegyes jellemek vagyunk, ilyenek is, meg olyanok is, hát arra vigyázni, hogy nehogy valami kislányt játszom, vagy szomorú asszonyt játszom, vagy gonosz embert játszom, vagy ripacsot játszom, hanem a helyzetnek megfelelően próbáljon működni, reagálni, megszólalni. Nyilván szokatlan volt ez, amit én kértem, vagy nem volt szokatlan, mert ők rengeteg mindenkivel dolgoztak már. Sokféle emberrel, sok román rendezővel is, magyar rendezővel is. Ez az én mániám, hogy szeretném látni az arcukat. Van, aki ezt bírja, hogy kifelé beszéljen. A közönséghez, de én ezzel semmit nem akarok demonstrálni, én egész egyszerűen szeretném látni, mi megy a szemében. És azt gondolom, hogy ezt megpróbálok olyan keretet teremteni, amiben bizonyos embereket meg tudok győzni erről, hogy nem kell egymásba mélyedni állandóan. Miután ez egy megnézett freskó, ez az egész díszlet, csak szembeállítva a nézőkkel, be kell valahogy ezek elhelyezni. És akkor kinek jobb kedve van ettől, kinek meg kevésbé.
Hát valóban elhelyezte, sőt, ez meghatározó volt abban, hogy hogyan alakul az előadás, hiszen ez egy színpad is lehet akár, a Sixtusnak is lehet akár a teremtés jelenete.
Rómában van ez a freskó, ahonnan ezt próbáltuk meg.
Tehát akkor ez egy valós?
Ez egy valós hely, Il Gesù-nak hívják, ezt a templomot, a jezsuitáknak a templom, nagyon borzasztó félelmetes ez a freskó, hogyha alattál. Sok-sok méternyire alatt az ember, mert ilyet nem láttam, hogy felzecek vannak, tehát rétegekben van festve, tehát így néz ki, van egy mennyezet freskó, de előtte napokra oda vannak festve a mennybe igyekvők, illetve azok, akiket kidobtak a mennyből, és hullanak alá teljes kétségbeeséssel, és kíváncsisággal, hogy miért ők. Tehát még a pokolban nem érkeztek meg, de onnan már kihajították őket, tehát vagy a kettő között.
Na itt gondolom, hogy a hangsúlyok máshova kerültek, ugye?
Emiatt? Nem volt ilyen kép régen, és akkor ez van, aki ezzel tud dolgozni, van, akinek meg nem sajátja. Szóval azt meg nem lehet előszakolni. Szóval csak bíztatni lehet, ugye, hogy eljegye észre. Tehát, hogy mi előtt beszél, hogy a mennyország előtt beszél arról, hogy a égben sincs igazságszolgáltatás, az más, mint hogyha egy konyhában beszél, egy tűzhely előtt. Emelhet is a dolgon, meg ronthat is, de egy mennyország előtt másképp beszélek erről.
Na meg hát folyton a díszlet részeseivé válnak a szereplők.
Nem, szerencsém van, nagyon fiatal színészek. Szóval fizikailag ez nagyon nehéz, amit ők megcsinálnak, mert tűrhetetlen vékony vasakon kell egyensúlyozniuk, és ez nekem hihetetlenül sokat segít. Tehát egy kép háromdimenziósá válik, és ez mégiscsak jó dolog.
Gerhard Hauptmann A patkányok című tragikomédiája két síkon fut. Az alaptörténet arról szól, hogy Ionné egy takarítónő, akit Berekméri Katalin alakít, elveszíti alig megszületett gyermekét. A sok és a gyermek iránti vágy hatalmas benne. Mindent elkövet annak érdekében, hogy ismét legyen gyereke. A sors egy kevésbé szokványos utat kínál neki erre. A lengyel cselédlány gyerekét vásárolja meg, annak nyomorúsága közepette, és a sajátjának mondja a gyereket. Férje, aki alig tartózkodik otthon, nem fog gyanút. Csupán a környezet lassan-lassan. A környezet részét képezik a szolgálók, Ionné testvére és a levitézlet színházigazgató és annak családja. Mindezeket az embereket különböző szálak fűzik egymáshoz. A színházigazgató, Harro Hassenreuter révén azonban a szerző, Hauptmann, becsempészhette azt a szállat, amely párhuzamosan fut Ionné történetével. A színház berkeiben zajló élet, elvadult eszmék, parázsló viták, modernebb felfogás, amely folyamatosan változik és váltja egymást a színház világában is. A felvonuló karakterek mindegyike valamelyik szeletét jelképezi az akkori világnak, társadalomnak. A történet végére a szálak összefutnak, a tragédia, ahogy az várható, megtörténik. A néző azon gondolkodik, Ionné gyilkos-e vagy áldozat? A sors vagy a társadalom kezét kell keresnünk ebben a tragédiában. Henriette Ionnét a produkcióban Berekméri Katalin alakítja. A következőkben vele beszélgetünk. Nagyon sokan mondtátok azt, hogy ez egy teljesen más munkafolyamat is volt, és hát nyilván egy teljesen más előadás is lett belőle, nagyon-nagyon szövegcentrikus. És igen, talán nagyon-nagyon érzelemmentes is. De miben jellemeznéd ezt a másságot? Tehát mitől volt ez? Ez valami különleges dolog.
Pontosan még most se tudnám ezt megfogalmazni. A munkafolyamat elején egész más gondoltam, mindig rájöttem, hogy az, amit gondoltam addig, az nem reális erről a folyamatról, és igazából most se teljesen pontos, de ha körvonalazni akarnám, akkor azt mondom, hogy mindenképpen valamilyen fajta eszközmentesség, ami kényszeríti a színészt arra, hogy valamilyen belső folyamatot mindenképpen tegyen megtörténté. Tehát valahogy ebben tetten érhető számomra ez a folyamat. Na most ez persze erről lehet vitatkozni, hogy ez megtörténik, vagy nem történik meg a néző számára. Ezt én nem tudom megítélni, nem is az én tisztem megítélni. De hogy ez a technika valójában, vagy ez a játékstílus így, ahogy nézem, valójában ebben valósulna meg. Hogy az erős mimikát levesszük, azt a fajta szövegmondást, amiben mi szocializálódtunk, vagy amit igazából én kialakítottam magamnak 20 év alatt, az itt nem működött. Az, hogy ott tartok szünetet, úgy hangsúlyozok, ki akarom dobni azt a szövegrészt, hogy mondjam ezt már úgy ennyi rutinnal, de most szerintelenség nélkül. Tehát igazából majd, hogy nem abból a szövegrészből tudnék poént csinálni, amiből akarok. De hogy ezt nem hagyta a rendező is. Vagy az, hogy nem, Katuskám, ott egy levegőre el fogod mondani azt a mondatot. És azzal az érzéssel maradsz nagyon gyakran a próbateremben, hogy az, amit neked közölnöd kell, az nincs, hogy átmenjen. Mert a mimikát, ha levették, nem volt az igazából hangsúlyozva, hogy gesztus ne használjunk. Olyan gesztus használhattunk volna, amit akarunk, de persze az ember érzi, hogy nem kezd el hadonászni, vagy barpogóbát játszani a színpadon. És a szövegmondás pedig annyira leegyszerűsödik, közönség, tehát egyfolytában azt érzed, hogy nem tudod közvetíteni azt, amit közvetíteni kell, és ettől elkezdesz nagyon pluszolni belülről, vagy elkezdesz nagyon pluszolni gondolatból. Igazából itt pont a racionalitása fontos az egész stílusnak. Egy olyan fajta szellemi munkát végez, mindig ezt mondta a rendező, hogy a színészet a szellemi munka, hogy nagyon erőteljesen a racionális részére fekszünk rá.
Mondjuk ez az előadásnak egy részében talán indokolt is, amikor a színházról szóló viták ott röpködnek. Ellenben, amikor te ott vagy anyaként, vagy egy olyan nőként, aki elvesztette a gyermekét, ez szerintem nagyon nehéz megcsinálni. Tehát ő valószínűleg azt várhatta el, hogy belülről éljétek át, és szűrjétek át ezeket a dolgokat, és valamilyen módon a sajátotokként közöljétek, vajon?
Ez egy elég hosszú út, míg eljut abból a színész oda, hogy ez hogy lesz a sajátja. Ez még mindig nálam is történik, miközben megvolt a bemutató. Vagy folyamatosan így munka alatt van ez a projekt, még mindig. Tehát, hogy ennek nem lesz vége. Érzem azt, hogy ez még meg kell valósuljon, pontosabban bennem is ez a folyamat. Az biztos, hogy az van, hogy ő annak a szellemi részét tette le bennünk. Vagy abban nagyon megegyeztünk, hogy ott milyen gondolatokat játszunk. Ő azt mondja, hogy ne állítsam le az érzelmet, de helyzetekben kéri, hogy állítsam le, tehát ne játsszam ki, hogy ha ott nekem jön, oké, sírjam el magam, de jobb, ha ott sírom el magam, ha már el akarom sírni magam. Tehát, hogy ezeket így beszéltük. De hogy semmiképpen nem afele hajtott, ahogy mit tudom én, szerettünk mi nagyokat érezni színpadon, vagy nem tudom, mi ebben a színjátszásban vagyunk itt a világnak ebben a részében, hogy lássák, mekkorát tudok sírni, vagy lássák, mekkorát tudok kacagni. De hogy ezekre így nem volt szükség, mondta is a rendező egy adott ponton. Hát örüljetek, hát végre nem azt kérem, hogy érezzetek, azt kérem, hogy gondolkozzatok, teljesen pontosan tudjátok, hogy mit kell ott csinálni, és azon túl, ha jön az érzelem, akkor meglátjátok, hogy mennyire hagyjátok, hogy az mederbe kerüljön. De hogy nem az az elsődleges szempont. Tehát igazából azt gondolja ő, vagy azzal járna együtt ez a játékstílus, hogy az a nézőben történjen akár meg. Hogyha már valakiben meg kell történni, akkor nézőben történjen meg. Nem kell feltétlenül a színészben megtörténnie.
És ezt te hogyan tudtad megvalósítani? Nyilván ez most nagyon nehéz kérdés, meg azt hiszem válaszolni is nehezen tudsz rá, de hogyan tudtad ezt a beszédmódot kialakítani? Ki kellett alakítsad? Mert hogy monoton nem lehetett, de azért valamilyen tónusok csak kellettek ott, hogy legyenek.
Ő nagyon-nagyon pontosan meghatározza, hogy mi történjen a színpadon. Itt nem lesz olyan, hogy én ugye az egyik este nagyon úgy gondolom, és aztán utána nagyon másképp gondolom, és azt úgy próbálom ki, és úgy próbálom ki. Tehát nagyon erőteljes kereteket ad ez a rendező. Az a fajta rendező, aki azt mondja, nem, a hangsúly ott van, a levegővétel ott van, tehát nagyon kevesen dolgoznak így. Ő egy ilyen fajta rendező, nekem ezzel semmi gondom nincs, vagy azt mondom, hogy nekem színészként az a dolgom, hogy ennek alávessem magam. Tehát amit a rendező mond, azt szerint próbálom kialakítani. Persze remélem, hogy ennek meg tudok felelni, ennek a fajta játékstílusnak, vagy ennek a fajta együttgondolkodásnak. Nagyon a szöveg különben az, amiből kiindul, amin keresztül halad, majdnem ahova eljut. Ez itt sok, mert nem oda jut ő el, mert máshova jut el igazából, de azt gondolom, hogy az első öt helyen a szöveg van neki. Ami megint nem jellemző azért ennyire a rendezőknél, vagy azoknál, akikkel én találkoztam.
Miből táplálkoztál akkor? Magadban nem fordulhattál, hogy ott kutakodjál. Vetted a szöveget, és nagyon pontosan a szöveggel idézőjelbe valahogyan játszadoztál, manővereztél tulajdonképpen?
Egyszerűen próbáltam azt úgy rögzíteni, hogy kéri. Tehát most, hogyha ezt úgy akarjuk elképzelni, akár egyfajta magolás is. Emlékszem, hogy voltak olyan hetek, mikor egyszerűen attól volt borzasztó nehéz a munkafolyamat, hogy próbáltam azokat a mondatokat úgy rögzíteni, mert normális nekem nem úgy jöttek volna. De közben meg nagyon izgatott az, hogy milyen, hogyha végre nem úgy csinálom meg, ahogy én csináltam volna. És ezt is beszéltük a munkafolyamat elején, hogy kérdezte a rendező, hogy lenne jobb nekem, hogy kezdjek el én dolgozni, és közben instruál, mondom, ne, hanem inkább fordítsuk meg. Mert azt mondta, vagy pedig az, persze felajánlott a másik oldalt is. És mondom, hogy inkább azt szeretném. Mert az, hogy én egy szerepet hogy csinálok meg, vagy én ebből a Jonnéból mit csináltam volna, azt így láttam az első olvasás után. És igazából azt már borzasztóan unom magam volt. Hogy mondjam, elég egoista voltam ebben a folyamatban, miközben azt hiszem, hogy az egoizmusnak mindig iszonyú ára van, és tudtam is ezt. Hogy nagyon akartam kapni ebben a próba folyamatban valami olyant, amiben nem tudom, valamilyen módon meg tudnék újulni, vagy valahogy másfajta színpadi gondolkodás módra rá tud állítani, mert érzem, hogy bizonyos helyzetekben már zsákutcában vagyok, vagy már annyi sallangrám rakódott a 20 év alatt, és közben meg ez a rendező meg annyira alkalmas volt erre, hogy tanárember, hogy adjon, hogy ezzel szégyen teljesen vissza is éltem. Tehát, hogy tényleg már egy adott ponton így mondtam, hogy a jó égben. Még a karakteremet is építi, az előadást is építi, a viszonyt is építi, a mindent épít. Ilyen szempontból gyönyörűen ki lehet őt használni. De hogy csodálatos színházi ember, de nagyon-nagyon-nagyon sokat tud adni, vagy nagyon sokat akar adni. Ezt elég hamar én megértettem, és úgy örültem neki, hogy ebbe hátradőlhetek, de persze pont ettől volt nagyon nehéz a próba folyamat, hogy igazából minden helyzetben alkalmazkodni akartam. És semmilyen helyzetben nem akartam diktálni. Nagyon nehéz lett volna vele szemben diktálni, de meg se próbáltam, az biztos. És az elhatározásom volt első pillanattól.
Tényleg úgy kaptál, hogy az maradandó lehet? Mert ő itt volt, és elment. Mindaddig, ameddig nem tér vissza, ilyenfajta próbafolyamat nem valószínű, hogy lesz még, vagy előadás.
Nem is nagyon hiszem, hogy lesz. Azt gondolom, hogy annyira speciális, annyira különleges, hogy mit tudom én, 20 éve vagy mióta, nem is számoltam utána, de kb. Annyi ideje vagyok, azt hiszem, egyetemmel együtt pályán. És ezzel a fajta játékstílussal, ezzel a fajta színházi gondolkodással most találkoztam először. Tehát nem olyan nagyon valószínű, hogy annyit fogok még találkozni, azért azt hiszem. És most itt nem a minőségéről beszélek. Azt gondolom egyrészt, hogy maradandó is, hogyha én a színész maradandóvá akarom tenni az én munkásságomban ezt, vagy hogyha valahogy olyan módon gyakorlom azokat a pontjait ennek a játék stílusnak, amit ez adott. Például az, hogy a szövegmondás akár minden helyzetben tisztán előszóló legyen. Például ez volt az egyik, hogyha így lebontjuk, hogy miről szól akár ez a fajta játék stílus. Például ez is egy része volt. Azt mondta, hogy nem torzítjuk a szavakat, nem torzítjuk a beszédet egyáltalán, teljesen tisztán előszólóan kell beszélni, semmilyen fajta beszédstílust nem veszel fel, ami meghatározza, azért nagyon leszűkíti akkor a lehetőségeket, mert csak akár egy hangot a színész kitalál magának, abból egy karaktert meg lehet csinálni. De hogy itt nem, itt fel sem merült ez. Azt mondják így kollégák, hogy mit tudom én, ennyire tisztán egyik előadásban sem beszéltünk. Zsótér szerint minden mondatot úgy érdemes elmondani a színpadon, minthogyha a konyhában beszélnék, nem tudom, most mondok egyet a nővéremnek, oda mondanék valamit ebéd után. A színpadon mindig úgy jönne, hogy a másik szereplő megszólítása után tartsál egy jó hatásszünetet, és azt mondja, a konyhában nem tartanál szünetet, hogy az élettársadhoz például hozzászólsz. És tényleg így elmondod magadban a mondatot, és igaza van. Most persze kérdés az is, és majdnem biztos vagyok benne, hogy ez egy ilyen struktúrájú előadásban élhet meg jó esetben ez a játékstílus, amit itt próbálgattunk. De hogy mondjam, egy olyanban, amelyik rendezőileg nem így van kitalálva, vagy ne adj Isten nincs kitalálva, ott viszont a színésznek olyan mértékben kell pluszolnia, vagy olyan mértékben kell rádolgoznia, hogy mentse akár az előadás hiányosságait. Tehát ezért mondom, hogy nem biztos, mert meglátjuk. Azt hiszem, hogy érdemes leszűrni, hogy mi volt azért nagyon a plusza ennek a munkának, mert nagyon hasznos lehet hosszú távra.
Haro Hassenreuter volt és talán leendő színházigazgató szerepében László Csabát látjuk, aki mindvégig határozott szónoklatok és szentenciák kinyilvánításával, érzelemmentesen, retorikai képességeit latba vetve játssza szerepét. Az előadás végére kibújik belőle az apa, legalábbis egy villanásnyira, de szigorúan saját érdekeinek megfelelően. László Csabával beszélgetünk.
Amikor először elolvastuk a szöveget, akkor azt éreztem, hogy ez egy nagyon sziporkázó elme, nagyon sok lehetőség van benne, amit ki lehet használni. Ugyanakkor azt is éreztem, hogy nekem ilyen jellegű nem volt. Éreztem, hogy ez nekem nagyon nagy kihívás lesz. Egyrészt talán a korom miatt is, és valahogy ezt a fajta intellektust, meg energiát, meg elszántságot én még nem kellett azt hiszem csináljam ennyire nagyba. Hát ugye ezek körül is voltak azt hiszem, hogy a próba folyamat során a legizgalmasabb kihívások. Hogy tulajdonképpen az előadás az elég eszköztelenül hagy színészeket. A szövegre támaszkodunk nagyon nagyban, és a szöveg által tudunk karaktert formálni. Egy elég nehéz szöveg, amit jó lenne minél sziporkázóbban,
minél több váltással, minél több színnel megfogni, megfogalmazni, hogy ezáltal megformálódjon a direktor.
Végül is a hangoddal kell játszál természetesen, de ez volt az, ami nagyon nehéz volt, és hogy a gesztusokkal nem tudtad segíteni annyira
hát
magad?
Nem nagyon, nem nagyon. Hát a hanggal is nehéz, mert valami olyan minimális az, amit azt hiszem a rendező kér. Nem tudom, még friss bennem ez, azt hiszem nem tudok még pontosan fogalmazni erről.
A próba folyamat során hogyan próbált téged irányítani, vagy te hogyan próbáltál irányulni? Nyilván ilyen heves és meggyőző kell legyen ez a színházigazgató, de hogyan vezetett rá, vagy hogyan vezetett te rá magad?
Elég komoly háttértörténetet fejtett fel. Sokat mesélt például, tehát, hogy mik motiválják. Például az, hogy tulajdonképpen ő most nem színházigazgató, csak volt, és most nagyon úgy néz ki, hogy megint fog kapni egy színházat. Hogy azért itt elég sok frusztráció, félelem, agresszivitás fel van gyűlve. Úgy is kezdődik az első jelenetem, hogy jön egy kollega, akivel két másodperc után veszekszem, mert egyszerűen az én frusztrációmat, meg csalódottságomat egyből rázúdítom, hogy tulajdonképpen minek is néznek engem. Például arról is nagyon sokat beszéltünk, hogy milyen az, amikor egyszer csak vagy egy jól menő állásba, és jöhet bárkinek az életébe olyan, hogy egyszer csak nem kell lesz. Ezeket elég sokat vettük, hogy azért ez elég komoly élethelyzet. Hogy egyszer csak ott vagy Berlin gyomrában van egy ilyen szövegem, és el kell tartani egy családot, és tulajdonképpen nem nagyon van amiből. Na és hogy ezek mivel járnak, milyen lelki hozadéka van annak, hogy életbe kell maradni.
Ez idegen volt számodra, vagy furcsa inkább, vagy távoli, vagy?
Hogy ez az elmúláshoz való viszony egy kicsit ilyen. Nem tudom, hogy erre fel szoktunk készülni, vagy fel lehet. Valószínű lehet valamilyen szinten, de az, hogy van nekem a jeleneteim a fiatal generációval, hogy jön egy fiatal tanítvány, és az is folyton azt bizonyítja be, hogy új szelek kezdenek fújni, és nem vagy a helyzet magaslatán. Nem működnek azok a dolgok, amikről te azt gondoltad, hogy azokra te esküt mernél tenni, hogy azok szentek és érthetetlenek, és egyszer csak valaki azt mondja, hogy de miért? Hát miért ragaszkodsz ahhoz? Hát én egyáltalán nem így gondolom. És akkor ilyenkor megrendül az ember, hogy akkor, mert ugye tanár is, hogy akkor az én módszereim, meg elveim, jön egy új generáció, és sehol se vagy. Talán ez a színházban is érzékelhető, hogy egyszer csak kezdenek azok a szerepek már nem megkapni, már kezdesz apákat játszani. Ez az első. Nem már játsztam. Tehát, hogy ilyen jellegű elmúlással, hát nem mondom, hogy nem foglalkoztam, mert foglalkoztat nagyon, sőt, de hogy ezt tulajdonképpen ezekre a helyzetekre fel lehet-e készülni, nem tudom.
Hát ez a kihívás, igen, nem? Hogy teljesen mást kell csinálni.
Nagyon hálás vagyok ezért különben, igen, hogy egy kicsit, igen, ugye az ember elkezd ezzel a gondolattal barátkozni, hogy végül is minden mulandó. Talán ez is ezek a szerepnek egy nagyon izgalmas része, amennyi kiderülhet ebből. Talán ezért is vagyok a leghálásabb. E körül jókat lehetett így meditálni, gondolkodni, hogy mi közöm nekem és a szerepnek, vagy hol találkozunk ebben.
Gondolkodtál sokat rajta? Tehát mikor gondolkodsz? Akkor, amikor zajlik a próba, vagy akkor tényleg egész nap, éjjel-nappal ezt foglalkoztat?
Éjjel-nappal. Mert olyan szinten így rááll az ember, hogy éppen lejárt két napja már, ugye, ma még egész éjszaka ezen ment az agyam. Tehát így meglepődtem, hogy egész éjszaka ezzel foglalkoztam. Nem állt le, vagy szerintem nem is fog még egy ideig. Ugye rendezői módszere is válogatja, hogy ki mit vár el tőlünk. Annyiféle rendezői módszerrel találkozunk, hogy van, aki több teret ad, van, aki kevesebbet, van, aki erősebb vízióval jön, van, aki számít a te alkotói energiáidra is.
Zsoltér mit csinált? Ő milyen módszerre dolgozott?
Nagyon erősen felkészült volt az anyagból. Szép értelmezéseket tartott, gyönyörűen kibontott mondatokat, szavakat, gondolatokat, egész hangsúlyig elmenően, precízen, de főleg tényleg így a szöveg irányából közelíti ő. Csak hogy példát mondjak, hogy ez másik munkamódszer, amikor például valaki csak egy hangulatot érez, és azt próbálja. Ő pedig nagyon erősen szöveg, hogy mit mondunk, azt minél pontosabban, vesző pont, ötig elmenően szünet.
Ez nehéz volt szünet. Neked?
Nem, hogy nehéz, nem. Hanem nem volt könnyű.
Zsótér Sándor rendező, mint hallottuk, szívvel lélekkel élte mindegyik karaktert, amelyet színpadra álmodott. Leforogott róluk minden érzelmet, vagy legalábbis azokat, amiket nézőként úgy gondolnánk, ott szeretnénk látni egy-egy figura mellett. Helyette valamilyen útmutatót, jelzőt kapunk, amely egy egészen más jellemértelmezést nyújt. Ismét Zsótér Sándorral beszélgetünk.
Ezek a karakterek átalakultak valamilyen módon az ön értelmezésében, vagy maradtak?
Elolvasod, hogy kb. Hogy képzelhette akkor, de ez is mindegy egy színházi stílus, meg egy színházi konvenció köti őt is akkor. Tehát akkor hirtelen a naturalista színház az egy nagyon komoly feltételrendszert támasztott, akkor életszerű díszlet, minden legyen életszerű, életszerű tájszólás, életszerű beszéd. Azért mégiscsak 100 év eltelt, tehát már annyi minden divat jött oda-vissza. De most furcsa, hogy ezt a naturalista darabot pont másképp gondoltam, hogy hozzá lehet nyúlni. Attól még ezeket az alapokat meg kell csinálni, tehát létre kell hozni ezeket a férfiakat és nőket, csak nem kis konyhába, meg egy koszos padláson.
Az alaphabitus gondolom marad csak.
Marad csak, hát ki hogy, hogy minden színésznő másképp fogna hozzá egy takarítónő, aki elvesztette a gyerekét. És lehet, hogy ő is hozzá fogna valahol valaki a külső hitelességét kérni, vagy a mit tudom én, mi a túrót. Én ezeket a szellemi dimenzióit kerestem, vagy azt gondolom, hogy annyira intelligens színésznővel dolgozom, hogy ő semmi proletár klisét nem kell működtetnie, mert azt gondolom, hogy olyan dolgokra jön rá, attól, hogy szakadozik a tudata, amit a külvilág nem kell, hogy értsen, ő viszont egyre világosabban és tisztában látja azt a szörnyű nehéz vitát, amiről sok a műalkotás vitázik, ma is, régen is, hogy miért gondolják az emberek, hogyha szül egy nő gyereket, akkor anya lesz. Szóval ez nem biztos. Ez csak úgy gondoljuk. Gyakorlatilag ez a kréta körmese van eldugva az, ami a Bibliában is szerepel. Most azért a gyermek, aki megszüli és eldobja, vagy azért, aki felneveli, hogy kinek adsz igazat. Megoldhatatlan. Azt gondolom, hogy a végén belátja, hogy nem lehet az övé, ezért a gyerek megmenekül, és ő kiugrik az ablakon. Olyan sok történetszálacska van, annyi sok szereplő van. Például a kollégáim mondták, hogy én nem mertem nézni előtte előadásokat videón, nem akartam, hogy megzavarjon, de van, aki nézett német előadást, meséltek róla, amikor jöttem ide, olvasópróbára. Nagyon-nagyon jó német rendező, Thalheimernek hívják. Ők úgy mesélték el, azóta sem néztem meg, hogy nem befolyásoljon, hogy részleteket láttak, de lényegében a darabnak a nagy részét kihúzta, tehát csak a házaspára koncentrált, tehát az asztalosra és a felé takarítónőre. Számos ilyennek is fura mellékszerep van benne, akik csak egyszer tűnnek fel, vagy kétszer tűnnek fel, és én ezt olyan gazdagnak tartom, és olyan szépnek tartom, hogy ezek így jöhetnek, mehetnek ezek az alakok, kihagyhatok a főcselekmény kedvéért, de pont ezt a úgynevezett főcselekményt nem akartam csak magában megragadni, hanem ez a színházi világ, ami körülveszi, ez a próbaterem, és ahogy a színházias emberek beszélgetnek művészetről, fecserésznek mindenféléről, csak ott van mellettük az élet, és ezt nem veszik észre, vagy nem feltétlenül veszük észre, amiközben a színházban nagyon-nagyon-nagyon mélyen merülünk.
A játszadozás, vagy az élvezkedés, vagy minek a része volt az, hogy elrajzolt, elnagyolt néhány karakter?
Kire gondolom, Eszesire? Gondolkodtam, hogy ki legyen ez egy kulcsfontosságú szerep, és én gyerekekkel nem tudok dolgozni, csak nagyon-nagyon ritkán, szóval olyan másfél évessel tudok, de utána jön egy időszak, amikor egyáltalában nem, mert mutogatják őket, és helyesek. És nem bírom, amikor helyességből odarakják a gyerekeket, mert azon meghatódnak az emberek. És valami nagyon erős személyiségre vágytam, és tavaly a Macbethben 80 méterre láttam egy embert, aki átment jobbról balra. És akkor így. Hát, nem az illúziót kell kelteni, hanem ennek a kislánynak a poklát kell megmutatni. Tehát egy morfinista anyával, öt testvérrel, éhezés közepette, ő bűnsegéd lesz valamibe, akaratán kívül, de hát egy kis szörnyeteg. A maga módján, és hát én nagyon szeretem ezt a műtőcsinál.
Hát igen. A pap is egy kicsit.
Igen, az még nem készült el, az majd el fog készülni, az majd jobb lesz. A Szitari von Knobbe, ott nagyon vágyom, hogy az elkészüljön majd ezt a, amit a B. Fülöp csinál. Szóval azt gondoltam, hogy kell, szóval csupa hétköznapi ruhában vannak, és akkor gondoltam, hogy ketten ne legyenek hétköznapi ruhában. Szóval ez a fura, vak, szűklátókörű vidéki pap, és ez a nő, aki morfinista, és mindenki kirekesztette. De azt gondolom, hogy miután már mindenből kirekesztődött, már elég szabad. És akkor ezen dolgozunk, hogy ott az a szövegmennyiségű, a szövegegyüttesebb egyszer majd úgy szólaljon meg, ahogy nekem is jó, meg neki is jó.
Dolgoznak még rajta, ez elhangzott ma este is.
Hát a tudók, hát ez kicsit nehéz, mert vissza kell mennem Magyarországra, és ott dolgozom, meg ott tanítok. Hát nem tudom, én azt hiszem, a keresztes, aki meghívott ide, szerintem ő segíteni fog benne, hogy tudjam nézni, vagy javítgatni a dolgot. Nem tudom, hogy a Marosvásárhelyi közönség szeretni fogja-e, vagy befogadja-e, mert az mondjuk elég sokat számít, vagy eltaszítja, de nem, csak nézzék végül.
Ön fél egy picit attól, hogy vajon hogy fogadja
be? Nem tudom, nem ismerem őket, néztem, hogy hogy viselkednek, nagyon sok afrim előadást néztem, meg hát minden, ami van. Nem tudom, nem hamisság lenne és felelőtlenség, hogy bármit mondjak. Tehát, hogy mi a preferenciájuk, vagy mi az érdeklődési területük, vagy mit szeretnek inkább, vagy mit nem. Ezt csak körülbelül tapasztaltam ki.
Ismét Berek Méri Katalinnal beszélgetünk.
Azért azt hiszem, valamennyire ellensúlyozta ezt a gesztus visszafogottságot, meg érzelemmentességet időzéjelbe az, hogy te nagyon sokat mosolyogtál viszont a színpadon. Most azon gondolkoztam, hogy ez mosoly-e a karakter részéről nyilván, vagy valamilyen, nem tudom, ráerőltetett pót érzelem, vagy nem is tudom, minek nevezzem.
Ez kérte tőlem, hogy mosolyogjak. Nagyon drámai ez a helyzet, amit mi ott játszunk. Pont ezt is beszéltük, hogy igazából amennyi dráma sűrűsödött ebbe a szövegbe, ennyiből ma nem egy szöveg készül, hanem 20 drámára el lehetne osztani, de 10-re biztosan. Nem ennyire sűrű ma már egy dráma. Valószínűleg ellensúlyozni akarta ő azt a fajta tragédiát, amifele haladunk az előadás során. Szerintem ő azért kérte tőlem egyfolytában ezt a mosolygást. Az ember attól, hogy problémákról beszél, súlyos problémákról, közben benne van a tudatodban az, bármennyire el kell került, hogy olvastad a darabot, és tudod, hogy minek az irányába haladtok, tehát mi lesz a végkifejlet, beszomorodtak részek. Bizonyos jelenetekben ugye az ember tényleg a komor részét kezdi el játszani annak a helyzetnek. Egyébként Zsótér még azt mondta, hogy ő azt keresi nagyon a színházba, ez például egy fontos része annak, amit próbálunk csinálni, vagy ebből elég sok mindent meg tudtam érteni, mikor így magyarázta, hogy őt alapvetően az izgatja, hogy lehet egy állandó, őszinte, kíváncsi rácsodálkozásból színházat csinálni. Mondjuk én a szereplő, a legtöbb viszonyulásomat abból az attitűdből közelítsem meg, hogy kíváncsi vagyok a másikra, és őszintén rácsodálkozom arra, amit érzek, amit felfedezek, nekem alapvetően ezt kellett követnem. És hogy abban nagyon benne van az, hogy jé, mik vannak? Igen, igen, de hogy az ne legyen egy olyan fajta naivitás, mondjuk, mint pont a gyereké, de valami hasonló, hogy keresem a világból az új felismeréseket.
Ez nagyon érdekes, igen. A te szereped, a te karaktered végül is tragédia nyomán, egy szerencsétlen nő, aki kétségbeesésében bármit megtenne, hogy legyen gyereke.
Így van.
Te ezt a helyzetet nem is tudtad valahogy magadba szívni valamilyen módon, vagy visszaadni, mert akkor egészen mást kellett egyfolytában.
Igen.
Valahogy kivetítened. Tehát ez nagyon-nagyon ellentétes.
Igen, 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 nagyon furcsa. Nagyon furcsa, tehát és semmiképpen nem azon az útvonalon mentünk végig, ahogy valaha én elgondoltam volna. Akár az is, hogy azzal a babával, azzal a kerámia babával, aki az én kis babámat játssza az előadásban, ugye, mikor elhozták Budapestről egy kellék, tehát azzal is valahogy úgy nőttünk össze, hogy nem tudom, hetekig csak azért tartottam a kezemben, hogy tanuljam meg fogni úgy, hogy egyszerűen szokjam meg, hogy fogom. És akkor egyszerűen, nem tudom, bemutató előtt egy 4 nappal így mondták, hogy olyan mértékben összenőttünk a babával, tehát igazából az is kívülről történt meg. De nem egy belső valami. És nagyon érdekes, hogy közben meg előadás közben megvan ez a külső része, a folyamatnak, és közben az meg nagyon erős belsőt tud pillanatokban adni. Nagyon tudok úgy viszonyulni pillanatokban, mint egy kisgyerekhez. Érzem, hogy nem tudom, úgy könnyezem meg, vagy olyan érzések indulnak el bennem. Igen, vagy kívülről, vagy belülről építkezünk, mondjuk próbáltuk ezt már így is, úgy is.
Azért csak hatásos volt akkor a folyamat, ha eljutottál eddig az érzésig.
Igen, mondjuk én hiszek mindenképpen abban, hogy nem feltétlenül mindig abból kell egy színésznek dolgozni, sőt a diákjaimon is az egyetemen mindig kipróbáltatok egy olyan technikát, ami teljes mértékben a külsőn keresztül, akár a ruházattól elkezdve, a gesztusokon keresztül, a mimikán keresztül, a hanghordozáson keresztül juttatja el majd a színészt az érzésekig. Tehát, hogy ez nem szentírás, hogy először kell érezni, és aztán utána majd, akkor kimondjuk a mondatot, mert ha nem, akkor nem vagyunk tisztességes színészek. Tehát én ezt egyáltalán nem gondolom, sőt, azt gondolom, hogy bármilyen technikát, sőt, minél több technikát meg kell tanulnia egy színésznek. Tehát, hogy ez nem erkölcsi kérdés. Úristen, ott nem éreztem semmit. Nem biztos, hogy neked a dolgot, hogy érezzél a színésznek, hanem mindenképpen az a jó, hogyha a nézővel történik valami. Az se biztos, hogy feltétlenül az a fontos, hogy érezzen valamit. Lehet az a fontos, hogy gondoljon valamit. De hogy történjen vele valami. Igen, az jó, ha elérjük, azért azt hiszem.
És milyenféleképpen tudtál így azonosulni ezzel a karakterrel? Kit érzel valójában magadban? Milyen ez a nő? Ki ez a nő ezek után?
Most olyan jó lenne, hogy így kivágjak erre egy nagy választ. Esküszöm, még mindig keresem. Tehát még mindig rakom össze ezt a nőt. Ez egy takarítónő, amiről már rögtön akkor elkezdünk már sokkal egyszerűbben gondolkodni. De hogy közben folyamatosan a rendező is ezt mondta, hogy annyira nagyszerű ez a nő. És én is azt gondolom, hogy tényleg annyira nagyszerű ez a nő, hogy akár egy ilyen tervet összerakott, hogy ő ezt a gyereket minden áron megszerzi. Most megint e fölött nem menjünk elköcsi vitába bele, mert partalan lenne meg. Egyszerűen én elfogadom azt, hogy neki annyira fontos volt, és másik dolog pedig, hogy ez a nő, hogy mondjam, skizoid. Neki az első csecsemő, az egyedüli, az első és utolsó megszületett csecsemője 8 napos korában meghal, akkor ebben a nőben valami átállt. Ne játsszál egy evidensen beteg embert ilyenkor, de közben miből derüljön az ki, hogy beteg? Ki kell-e derüljön, hogy beteg? Mit jelent az, hogy beteg valaki mentálisan? Ki a beteg mentálisan? Én is még keresem közben, mert nem abból próbáltam összerakni sem a rendezővel, sem egyedül ezt a karaktert, hogy akkor ő most egy derűs, okos nő. Akkor ő most egy olyan nő, aki csak a gyerekeket szereti, de a férfit nem. Tehát, hogy mondjam, nem voltak ezek a szentenciák. Mi csak haladtunk így pillanatról pillanatra az előadás megkonstruálása során. Itt ebben a pillanatban ez van, ebben a pillanatban ez van, és igazából most kezdem összerakni, tehát nem tudom, 3-szor tudtam nagy kört futni vele, mert 3-szor volt közönség, amikor nem állt le az előadás közben, de hogy igazából azok voltak az első, mi úgy mondjuk ezt szakzsargonnal, hogy zsinórok vagy snúrok. Még úgy próbálgatom, rakom össze, de esküszöm, nem tudom milyen.
Nyilván ti benne vagytok. Kívülről egyáltalán nem látjátok az előadást, nem is kell látnotok. Én a néző soraiban ülök. Vajon a közönség hogyan fogja ezt az egészen másfajta előadást értelmezni? Szerinted mennyi dolga lesz a nézőnek ehhez? Jobban ismeritek nyilván a közönséget. Hogyan látod? Lesz türelme a közönségnek vajon a veletek való gondolkodásra?
Én azt csak remélni merem mindig. Erőfeszítésébe fog kerülni mindenképpen az itteni nézőnek, mert nem ehhez a fajta színházhoz van szokva. Biztos, hogy a kapacitásait a nézőnek is meg kell mozdítani ahhoz, hogy tudjunk találkozni ebben. Nem tudom, remélem, hogy jó lesz. Remélem, hogy fogják szeretni.
Újból László Csabát halljuk.
De apropó, nehéz ez a szöveg nagyon. Hogy? Persze a színész dolga az, hogy megtanulja, meg is tanuljátok, de hogy?
Én tulajdonképpen még azt éreztem, ugye a bemutató is, hogy olyan szintű felkészültséggel jött, és annyit adott ő, hogy én tulajdonképpen a szövegtanuláson kívül, meg azon, hogy az ő szándékait minél jobban megpróbáltam megérteni, nagyon nem tudtam hozzátenni ezt egyebet. Hát a szövegtanulás, az valószínűleg az is ilyen megszokható, úgy érzem.
Csak hát ezek ilyen tudományos dolgok voltak, amit sokszor ki kellett jelentsél. Ezek magulandó dolgok, vagy nem?
Nem. nem tudom, hogy tanulok szöveget, de azt gondolom, hogy nem nehezen. Azt érzem, hogy ahhoz, hogy igazán tudjak bánni egy szöveggel, ahhoz időre van szükségem. Hogy az, hogy ma megtanulok egy szöveget, azzal holnap még nem fogok tudni jól próbálni. Ez biztos, és ez egy olyan jellegű szöveg, ahhoz még szerintem én legalábbis ezt érzem, hogy nekem még ez, hogy igazán jól tudjak bánni vele, még van egy kis időre szükség, hogy így érjen bennem, vagy így ilyen nagyon flottul az enyém legyen. Elég komoly ritmust is kellene nyomni ezekkel a szövegekkel, meg hát közben meg jó lenne jókat sziporkázni vele.
Mondtad az előbb, hogy még egy ideig biztos nem fog eltűnni belőled, tehát foglalkoztatni fog, de mikor tűnik el? Mikor vagy te annyira magabiztos már egy-egy karakter tekintetében, hogy nyugodtan alszol, meg ő is nyugodtan alszik?
Fura, hogy mit is jelent egy karakternek a megtalálása, vagy mikor azt érzed, hogy ugye, hogy a karaktert azt egy formának tekintjük, és az a forma megvan, akkor abban nagyon szabadon lehet mozogni. Vagy hogy az valamitől olyan fura az, hogy a formában, hogy érzi magát szabadnak az ember. Hogy egyáltalán nem korlátoz valami, hanem attól, hogy megvan egy nagyon szép, nem tudok jobb szót találni, mint forma, vagy valamiféle keret, vagy ami egy embert meghatároz, azt, hogyha arra ráérzek, akkor abban nagyon szabadon tudok mozogni. És ilyenkor azt érzem, hogy ezt így tudom, hogy miből. Az nyugalom is tulajdonképpen, de hát mindig van izgalom is azért. Nem tudom, mikor lehet elengedni, vagy el lehet-e, mikor leveszik műsorról.
Tényleg olyankor szoktad sajnálni őket?
Van, amit igen. Mi időnként eszembe jutnak, még vannak olyan karakterek, amiket így teszek-veszek magamba, hogy milyen jó lenne azért még egy kicsit kipróbálni ezt-azt.
És akkor ugye ott volt a másik, amikor a családapa vagy, s a végén egészen átalakultál. Na, ott már könnyebb dolgod volt, hogy érzed?
Ott már a vége az, hogy nem mondom el, hogy mi a vége. Tulajdonképpen nem tudom, hogy milyen családapa lesz ebből az emberből, mert szerintem, vagy egy rendezői szándék szerint csak az önzés vezérli. Osztogatja a lányának a tanácsukat, de csak azért, hogy ő ne kerüljön bajba. Hogy az ő hírneve az szárnyalhasson, és hogy erre semmilyen folt nevet üljön. Nem az a lényeg, hogy ő most itt a család, hanem hogy ő a karrierjét tudja építeni, és hogy a lánya hülyeséget csinál, akkor ugye ezt megírják, vagy bulvár, és rögtön rossz fémet ünteti fel őt. És ez a családapáskodás, ez csak ennyi, hogy engem ne sodorjatok. Az én karrieremet ne veszélyeztesse semmi. Fura az, hogy ugye, hogy milyen történeteket veszünk komolyan magunkból, mikkel azonosítjuk magunkat. Nekem is ez is egy nagy tanulság ebben a próba folyamatban, hogy a rendező fogalmazta meg, hogy az ember mindig azt gondolja magáról, hogy ő csak egy szakasz, egy darabka. Hogy ő azt szeretné nekem bebizonyítani, hogy sokkal nagyobb darab vagyok, sokkal nagyobb skála, mint amekkorát gondolok magamról.
Érezted? Végül?
Hát kezdem sejteni.
És ennek az önzésnek a függvényében viszonyul Ionnéhoz is? Hogy együtt érez-e vele, vagy sem? Vagy hogy velünk mi lesz, vagy egyáltalán?
Igen.
Felfedezted emberi tulajdonságait? Mármint pozitív emberi tulajdonságait?
Persze, ő nagyon figyel, mindenkire odafigyel. Tulajdonképpen csak kíváncsiság. Nem tudom, hogyha meg például segítőkészség van-e mögötte, vagy valamilyen szinten van.
Most így összességében mennyire volt izgalmasabb ez a szövegcentrikus játék, mint hogyha tényleg lettek volna a játékhoz is kötődő mindenféle mozdulatok, gesztusok, dinamika, stb.
Nem, hát olyat már olyan sokat csináltunk, úgyhogy kíváncsi voltam én erre, hogy ezt így, hogy lehet, mit ad ez a forma, hogy lehet megérteni, hogy lehet eszköztelenül karaktert formálni. Ez, tudod, mint a filmeken, csak úgy, hogy a filmeken kiválasztanak olyan karaktereket, aki az, vagy nagyon erős a arc. Tehát, hogy ránézel, és akkor ő az. Színházban, hogyha nem vagy te az, akkor ezt hogy lehet? Kerestük a példát, hogy ez kb. Ki lenne mondjuk filmen, hogy ez ő. Izgalmas volt.
A
régi és az új színházról szóló viták 120 év távlatából is érdekesek, sőt, mi több, aktuálisak. A néző élvezettel hallgatja, amint a színház történelem is ismétli önmagát. László Csaba ezeknek a szövegeknek a megtanulásában, hallhattuk, nem érzett nehézséget. A színházban látott tragédiákat is az élet szüli, például akár Ionné története. A szálak a végére összefutnak. Zsótér Sándor rendező.
Van még egy nagyon erős és érdekes ugye vonal az előadásban, a színházról való viták. Na most ezek örök viták, vagy aktualizálva vannak?
Nem, örök viták. Ebbe az a szép, én azt próbáltam nekik mondani, hogy tök mindegy. A fiatal svita, a Csodálatos Kovács Botond, ez hát egész egyszerűen azt mondja, hogy ez a Schiller egyik legrosszabb, hát méltánul elfeledett darabját próbálják, rossz. Tehát Goethe színész katekizmusa tartalmaz butaságokat is, és tartalmaz gyönyörű dolgokat is. Ez változik. Ez akkor hirtelen azzal kellett szembeszállni, aztán a Kortárs Színház a 80-as években pont, hogy képekbe, gesztusokba kezdett fogalmazni, akkor mindig jött egy Anderlecht vonulat, ami ugye a valóság, a natura, a dokumentum színház. Ezek mindig és mindig össze fognak ütközni, és 5 évente változnak. És mindig harcolni fognak egymással, és minden új régi lesz, és minden régi új lesz. Szerintem ez mindig így van. Jönnek fiatalok, akik azt mondják, hogy ez egy unalmas klasszikus, és akkor ők is klasszicizálódni fog. És akkor megint jönnek mások, akik meg már... De hogy ez ugyanaz? Ugyanint a sirályba a vita, hogy akkor most régi forma kell, vagy új forma kell, és akkor eljön az ember, hogy ez ne ez részletkérdés. Tehát van valami gondolata, vagy nincs gondolata, hogy milyen formába öltözteti, az tulajdonképpen részletkérdés. És az elején az ember még azt hiszi, hogy ő megváltja, és ez így kell, és ez már mind rossz, ami előtte volt. Aztán rájön, hogy ez nem biztos, hogy úgy van. Tehát nagyon sok felhalmozott érték van. De ez azt hiszem a fiatalok ilyen dolga, hogy mindent el kell dobni.
Mert ennyire szövegcentrikus ez az előadás. Hogy látja? Hogyan tud ez ülepedni? Hogyan tud ez úgy érni, hogyha ön nincs itt bennük?
Hogyha foglalkoznak vele. Ha nem foglalkoznak vele, akkor sehogy. Tehát, hogyha elmondják minden nap, vagy két naponta végigfutatják az agyukon, akkor igen, ha nem, akkor nem. Én teljesen ki vagyok szolgáltatva nekik. Mert nem zenei jelekből, meg fényjelekből áll össze a dolog. És hogyha majd azt mondjátok, hogy az egyikük Lukás, akkor a többit magával rántja.
Mennyit fog visszajárni, hogy bábáskodjon egy kicsit?
Mert tanítok is, meg dolgozom, és azt hiszem, az Attila segíteni fog, hogy úgy temperálni előadást, hogy visszajöjjek, megnézhessem, tarthassak megbeszélést, és melyen, ami rajtam múlik, azt meg fogom tenni.
Kérdezem ezt azért is, mert ugye hát a gyermekének érzi, gondolom, mindegyik előadását, és kell figyelni, hogy
hát igen, de ez nagyon nehéz, ez Magyarországon is. Régen én úgy kezdtem, hogy viszont minden előadásomban ott voltam. Amikor egy helyen dolgoztam, akkor szerződésben voltam, de aztán amikor hirtelen Nyíregyházán dolgozom, de Szombathelyen megy előadásra, tehát ez nem lehet aztán. Mm. És akkor az ember rájön arra, hogy hát nélkül is megtörténik, tulajdonképpen néha örülnek a színészek, hogy nincs ott a fő, a pandúr, ezek Magyarországon is nehéz. Bűntudatot okoz, lelkismeret fordulást, öntépést, és akkor megpróbálsz úgy dolgozni, hogy akik nagy szerepeket játszanak, mert azok azért annyira ne tévedjenek. Tehát akiknek kezében van a cucc.
A színészek azt mondták, hogy ez egy egészen más tapasztalat és stílus, játékstílus volt. Ön ezt hogy érezte?
Elviselhetetlen volt, ahogy én így konokul ragaszkodok bizonyos nyelvi formákhoz. Azt én úgy hallom, és ez nyilván elviselhetetlen, mert ezt lemásolni nem lehet, hanem olyat kell csinálnia, hogy ő is elhiggye, mert ha csak lemásolja, annak semmi értelme. Tehát én ezt egy szellemi tartalom miatt gondolom, hogy ez a formája a nyelvnek, nem fordítva. Aztán vannak olyanok, akik meg valahogy mondják, de jól mondják. Ezt nem van, aki meg nem mondja. És az Istennek se tudom meggyőzni. Szóval van egy flexibilitása egy embernek, kinek mennyi. És valakinek meg nincs. Mert azt gondolja, hogy ő tudja jól, és ő így csinálja. Vagy ezt nem érti, de akkor meg nem akarja. Tehát ha nem értem, az a legjobb, az a legkönnyebb mondat az életben. És színházban is ez a legkönnyebb a nézők részén, ezt nem értem. De nem akarja. Tehát nem akarja csinálni vele semmit. És mert az erőfeszítés lenne tőle is. És akkor van olyan emberek, akik valahogy annyira tehetséges rendezők, hogy keresztül tudják vinni az akaratokat, és a néző is valahogy befogadja. Azok a zsenik.